Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai válogatás műsorban. Egy kicsit kerékpározunk, mégpedig a kerékpár nyerge kiválasztásának fontosságáról és lehetőségeiről beszélgetünk egy szakértővel, illetve az országos és a vármegye bérletekről is fölidézünk egy korábbi beszélgetést a vasúti szakértőnkkel. Indulunk! A stúdióban sok szeretettel köszöntöm Kusz Mátyást, a Bringaland munkatársát, aki egyébként pedig Cyclocross magyar bajnok volt 3 évvel ezelőtt, vagy 4.
Igen, szervusz, köszöntöm a hallgatókat is. Nagyjából 3-4 éve, igen, a Master 1 bajnokságot megnyertem.
Igen, Cyclocross. Picit azért most, mielőtt tovább mennénk, mert a fő téma az lesz, aztán majd beszélünk azon belül is még más dolgokról, tehát a fő téma az lesz, hogy a kerékpár nyergeket hogyan válasszuk ki, hiszen ez egy nagyon fontos téma, és nem csak akkor, hogyha a Velencei tavat szeretnék körbetekerni, vagy a Fertőtó, vagy a Balaton, nehogy is, tehát egy hosszú távra megyünk, hanem hogyha napi szinten másfél kilométereket kerékpározunk, akkor is igazán fontos kérdés ez, férfiaknak, nőknek, gyerekeknek egyaránt. Aztán kicsit beszélünk majd a kerékpár általános tavaszi felkészítéséről is, a gyerekkerékpárvásárlás rejtermeiről, tehát elég sok fontos téma lesz a mai műsorban. És mondom, lesz még vonat is majd a műsor végén. Mi ez a Cyclocross? Picit mesélj róla, Réci, ez csak így a titulusod miatt, hogy mint magyar bajnok.
Igen, igen, Dióhéjban elmondom, hogy ez gyakorlatilag a második legrégebbi szakága a kerékpározásnak, mert ugye a legelső ugye az országúti kerékpározás volt, és ennek a szakágnak a téli kiegészítésére találták ki. Ez gyakorlatilag a Cyclocross az egy terep kerékpár, tehát ugyanúgy néz ki, mint egy országúti binga, csak terep gumikkal felszerelve, és manapság ilyen rövidebb 5-6-7 perces pályákon van, egy nagyjából 1 órás versenytáv.
Tehát ezek épített pályák?
Igen.
Tehát, hogy direkt beletesznek egy sziklát?
Beletesznek sziklákat, bár mondjuk inkább jellemzőbb az ilyen palánkon való átugrás,
nagy letörések. De akkor ez az, amikor egyensúlyozol, és így próbálod így fölbiccenteni a biciklit, ez olyasmi? Vagy azért folyamatosan tudsz haladni, vagy nem tudsz haladni folyamatosan?
Hát van, az ügyesebbek a kisebb akadályokat átugorják, de van, amikor mindenképpen le kell szállni, mert akár ilyen 35-40 centis akadályok is lehetnek, és ezt mondjuk télen, hóban, sárban, esetleg emelkedőn nem olyan egyszerű átugrani.
Tehát egy magyar bajnok is leszáll ilyen.
Hát hogy ne? Igen, van olyan.
Igen, igen. És hogy találtál erre rá? Magyarországon ennek már volt akkor?
Hát Magyarországon is rendeznek Cyclocross magyar bajnokságot is, illetve hát pár éve felkarolták ezt a szakágat, és akkor egy ilyen versenysorozat is kialakult, úgyhogy most már sokkal többen űzik, mint mondjuk egy 10 éve.
Ez a triál versenyek a motocrossban, nem? Vagy a motorosoknál?
Igen,
nem?
És a bringásoknál is van ugye a triál verseny, bár ez egy még inkább szűkebb rétege a kerékpáros társadalomnak.
Még valabb bennél, nem?
Igen.
Igen, igen. Tehát ez egy trial light.
Hát nagyjából igen. De ehhez több erőnlét kell.
Ehhez a tiétekhez?
Igen, igen. Ugye a trial az inkább az ügyességről szól, a rövid impulzusokról, nagy erőkifejtésről. Itt a Cyclocrossban ugye magas pulzuson kell 1 órán keresztül télen, akár -5-10 fokban is, meg hóban ugye körözgetni a pályán. Más teljesen a terhelés.
Uh-huh. Oké. Okay. Tehát a kerékpárnyerek választásról beszélgetünk, ez egy nagyon fontos kérdés. Kezdjük picit önző módon az idősebb férfiak. A metódust az határoz meg te. Tehát hogyan tudjuk ezt a témát felosztani?
Hát sokan sokféleképpen próbálták már megtalálni az ilyen nagyon ideális beállító berendezést, meg nyereg megtaláló berendezést, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az egyik nyereggyártó feldobja azt, hogy adok egy valamilyen szerkezetet, amivel valamit kell csinálni, és akkor az leméri a vásárlónak a hajlékonyságát, esetleg az ülőgumó szélességét, és akkor az alapján választ egy nyerget. Most érdemes tudni, hogy az egyes nyereggyártóknak akár 100-150 féle nyergük is lehet. Tehát én azt gondolom, hogy nincs olyan ideális mérőmódszer, amivel tökéletes nyerget ki lehet választani, mert hát azt akkor nagyon szívesen használnánk. sok minden meghatározza azt, hogy milyen nyerget érdemes, vagy milyen nyereg lesz kényelmes inkább az embernek. A legfontosabb szerintem az ugye az ülőgumó szélessége, és az egy nagyjából exakt dolog is, tehát azt le tudjuk mérni, azt meg lehet határozni, hogy egy bizonyos ülőgumó szélességhez milyen széles nyerget érdemes vagy kell vásárolni, de ugye nem csak ez határozza meg, hanem a kerékpáron lévő testpozíció is, tehát hogyha egyenesebben ülünk, tehát egyenesebb háttal ülünk a kerékpáron, akkor ott általában egy szélesebb nyereg lesz a komfortosabb, ha előre hajolva, akkor ugye már nem is annyira az ülőcsontunk vagy az ülőgumónk ér a nyerekhez, hanem ugye már a medence csontunk is felfekszik, mert ugye egy előre hajolt pozíciónál a csípőnk is előre fordul.
Igen.
És akkor egy szűkebb nyereg lesz a megfelelő, de ugye a szűkebb és a szélesebb nyeregekből is van nagyon párnázott, kevésbé párnázott, szivacsos, zselés,
jaj,
tehát nagyon sokféle kialakítás, és én minden esetben azt szoktam javasolni, hogy próbálni érdemes a nyerget, mert az a legbiztosabb választás, vagy a legbiztosabb.
De mennyire tud a vásárló döntő lenni ebben? Mert tehát akkor jól sejtem a válaszodból, a szempont a kényelem, de nem tudom elképzelni, hogy csak a kényelem a fő szempont, vagy hát a hosszú távú kényelem, vagy akkor ha én kölcsön kérek egy nyerget, akkor elviszem egy hosszabb útra, és akkor ott már kiderül, hogy zsibbad itt, vagy igen, nem zsibbad ott.
Igen,
vagy...
mi azt szoktuk javasolni, hogy legalább 3 alkalommal próbálja ki az ember a neki általában megszokott útvonalakon. Ez azért fontos, mert hogyha mondjuk valaki 3 vagy 4 órákat bringázik, és mondjuk csak egy fél órás körre viszi el, akkor lehet, hogy a fél órás kör alatt nem fogja megtapasztalni azt a terhelést, amit amúgy a 3-4 órás tekerésein szokott. Illetve fordítva is igaz, ha valaki csak 20 percre bringázik, mondjuk lemegy a boltba, vagy elmegy a munkahelyére, akkor ő ne kezdjen el egy új nyereggel 3 órát bringázni, mert valószínűleg semmilyen nyereg nem lesz neki komfortos arra a távra, amit még amúgy soha nem tett meg. Tehát, de amúgy a nyereg választásnál, hát azon kívül, hogy kényelmes legyen, olyan borzasztóan sok szempont nincsen. Ugye vannak különböző egyéb tulajdonságaik, mint hogy milyen anyaggal van bevonva, a drágábbak azok bőrrel, az olcsóbbak azok általában szintetikus anyaggal.
Ennek mi a jelentősége, hogyha bőr? Azon kívül, hogy a szomszédnak mondhatom, hogy apukám, nekem bőrnyergem van.
Általában az, hogy egy nyereg bőrből van, és tényleg jó minőségű bőrből, akkor az hosszan tartóbb nyereg lesz, mint egy bármilyen szintetikus anyag. Legalábbis a tapasztalat az ez, tehát mi adtunk el, meg adunk el nagyon sok bőr, tehát tényleg természetes bőrből készült nyerget, és hát nekünk van egy ilyen tesztnyereg flottánk, és azokból is például, amit hát gyakorlatilag tényleg nincs gazdája ugye egy tesztnyeregnek, tehát azt minden nap más használja, vagy minden héten más használja, még úgyis ilyen 6-7-8 évet ki szokott bírni egy nyereg.
Azt nem lehet, mint egy, hogy mondják, töltőtollat nem adunk oda másnak, mert úgy járatódik be, hogy az én kezemnek megfelelő. Meg ugye gyereknek se vegyünk használt cipőt, szokták mondani, mert másképpen taposta ki. Nem lehet kiülni egy nyerget? Mondjuk, mert én nekem kicsit a gerincem nem úgy áll, mint neked, Matyi. Tehát, hogy...
Jó a kérdés, ki lehet amúgy, de ehhez nagyon sok használat kell ugyanattól a szemétől, illetve az is fontos, hogy ugye milyen szivacsozása van a nyeregnek. Itt osztanám fel a két nagy kategóriát, tehát vannak ugye a szivacsozott és a zselés nyergek. A zselés nyergekről mindenki azt hiszi, hogy na az a másik szent grál, hogyha egy zselés nyerge van, akkor az már csak kényelmes lehet. Hát ez semmi, az csak a párnázásnak a technológiája, hogy milyen anyag van benne. A zselés abban jobb, hogy na azt nem lehet kiülni, vagy sokkal nehezebb, mert a zselé ugye nem tömörödik össze, mint egy szivacs. Az ágybetét is, meg minden ilyen szivacs dolog az ugye az idő múlásával összetömörödik. A nyergek is. Úgyhogy mi ezt szoktuk, vagy ebben szoktuk megkülönböztetni azt, hogy akkor válasszon az ember esetleg géres nyerget, hogyha amúgy tényleg nagyon sokat szeretné használni, illetve a másik fontos dolog, amiben jobb a zselésnyerek, hogy az ilyen rezgés csillapító tulajdonsága az jobb, tehát ilyen macskaköves vagy kavicsos úton, ha megyünk, akkor egy zselésnyerek az általában kényelmesebb, mint egy ugyanolyan szivacsos.
Magyarországon a kerékpárutak rosszabb minőségek, mint a szomszédos országban, most csak ehhez kapcsolódva így hirtelen szembe jutott zárójelesen ez a kérdés.
Hát személyes tapasztalatom az Szlovákiába, Csehországba, Ausztriába van. Ezekkel az országokkal összehasonlítva rosszabb, általános okosan, hogyha így kérdezed, de az új kerékpár utak, amik megvalósultak például a Balaton környékén, vagy éppen a Buba, az jó minőségű. Tehát én azt gondolom, hogy...
Mi az a Buba?
A Buba az ugye a Budapest-Balaton Bringa út, így van. Ahol szintén van egy-két olyan szekció, amit én nem úgy csináltam volna, hogy az végül csinálva lett. Hát ilyen városon belüli elvezetések, vagy akár az útvonal
kijelölés. De alapvetően van is jó.
Nem? De alapvetően van és jó, így van. Tehát én azt gondolom, hogy mindennek örülni kell, ami a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésben az elmúlt években létrejött. De nagyon hosszú út van még előttünk, hogy tényleg egy megközelítő infrastruktúra legyen, mint mondjuk Ausztria.
Értem. Tehát visszatérve a nyergekhez, tehát 8 év általánosan egy nyereg élettartama, tehát hogy...
Hát egy nagyon jó minőségű nyereg, az 8 év nagyon intenzív használatot kibír.
Tehát hogyha lehet, hogy keveset használom a bringát, még csak nyáron, akkor lehet, hogy 15-öt is kibír?
Lehet, de mondjuk én azt gondolom, hogy nagyjából ez releváns, tehát egy párhuzamos azzal, hogy mondjuk ha egy felhasználó nem olyan gyakran használja a bringát, akkor nem annyira profi nyerget választ.
Ja.
És akkor az általában ugyanúgy 8 évet bír ki, de valami ilyesmi nagyjából, tehát én azt gondolom, hogy ilyen használat függően 4-6-8 év, amit egy nyereg tud.
És én hirtelen megijedtem, mert én a kerékpárt a télen, és most is úgy van szegény fejjel lefelé, tehát úgy, hogy a nyeregre és a kormányra támasztom. Most hirtelen megijedtem, hogy az nem tudom, megmondom őszintén, ez úgymond örököltem ezt a kerékpár, azt sem tudom, hogy ez zselés, vagy nem tudom, mi van benne, kockacukor, vagy nem tudom, de hogy ez nem árt a nyeregnek, mert hiszen azon fekszik.
De, alapvetően.
Akkor hát mi a megoldás, hogy felakasztjuk valami kampóra, de hát nem tudom.
Hát a téli tárolást azt mi úgy szoktuk javasolni, igen, felakasztani egy kampóra, vagy esetleg gumit leereszteni, és akkor úgy tárolni.
No, de gumit leeresztem, akkor azon a ponton, ahol leeresztem, ott a oldalfalod roncsolódik, nem?
Így van az is, tehát hogy nincs legideális, de úgy kell leereszteni, úgy értem, hogy ne mondjuk 3 báron legyen, hanem csak 1 báron, tehát
ja, értem,
legyen
benne
valamekkora nyomás, így van. Csak ne feszüljön.
A kampóra akasztás a legjobb, nem?
Hát az a legjobb, így van, hogyha ugye valami fix pontra, vázra, kerékre, ilyesmivel fogjuk be.
Ó, szegénykém. Oké. Na most jön abban a szempontból a legkényesebb téma, én nem is tudom, hogy megfogalmazni. Tehát ugye férfiaknál a külsődleges nemi jellegükből adódóan ott a nyereggel érintkezik valami, ami ott elnyomódhat. Tehát a ez kosmában milyen könnyen el tudnám mondani.
Lágy része.
Szoktuk
nevezni.
Tehát igen, lágy része, ami két golyóhoz hasonlít. Ugye? Tehát, hogy hát azt szokták mondani, az tud zsibbadni, az tud problémákat okozni, stb. Hogy erre van-e nyereg, vagy ez csak idősebb férfiaknak kell erre figyelni, vagy a fiatalabbaknak is, erre mi a tapasztalat?
Itt megint azt mondom, hogy idősebbeknek és fiatalabbaknak is, nyilván a fiatalabbaknak inkább a megelőzés miatt, az idősebbeknek meg akár már egy meglévő probléma kiküszöbölésében, de hát olyan nyerget érdemes választani, amin középen van egy ilyen prostata kimélő kivágás, mondjuk nevezzük így.
Mélyedés?
Hát vagy mélyedés.
Ez úgy néz ki, mintha két fél kicsit eltolva, két fél nyereg kicsit eltolva egymástól.
Igen, vagy van olyan is, mert van olyan is, aminek nyereg, aminek nincs orra gyakorlatilag, hanem mint egy két rúd lenne előre. Az én annyira nem preferálom azt a fajta kialakítást, de általában a kerékpáros nyergeknek, amik prostata kimérősek, azoknak van egy ilyen lyuk középen, és hát itt szintén gyártója válogatja, tehát van olyan gyártó, aki rárak csak egy ilyen minimális lyukat, hogy rányomja a bélyeget, hogy na akkor ez most egy prostata kimérős nyereg, meg vannak amúgy az inkább professzionálisabb, magasabb, vagy prémiumabb gyártók, akik akár, például nálunk is van olyan nyereggyártó, aki tényleg egy több száz oldalas orvosi dokumentummal támasztotta alá, hogy ezt orvosokkal, különböző vizsgálatokkal átámasztva fejlesztette ki. Ezeknek a nyeregeknek úgy összességében az a célja, hogy a vérkeringést mindenhol, tehát nyilván a prostata részen is, a lábban is megtartsa a normálhoz közel, tehát hogy ne szorítson el semmi olyan ért, amit amúgy bizonyos nyeregek el tudnak szorítani. Tehát én láttam már olyan nyeregkialakítást, ami konkrétan középen púpos volt, hát azon nem tudom, hogy mennyire kényelmes ülni, valószínűleg semennyire, de tényleg sokan sokféleképpen közelítették meg ezt a kérdést, illetve vannak most már kifejezetten hölgyeknek szánt nyergek is, ahol ez a úgynevezett prostata kivágás, vagy mélyedés, vagy valamilyen kivágás, az nincsen teljesen kivágva, hanem egy ilyen nagyon puha szivacssal van mondjuk úgy bélelve. Uh-huh. Tehát azzal is operálnak a nyereggyártók, hogy különböző tömörségű szivacsot vagy zselét raknak a nyergek bizonyos részeibe, hogy ahol nagy nyomást kap a nyerek, tehát az ülőgumó, illetve a csontok környékén, ott a merevebb szivacs az jobban alátámassza, és a puha részeken, meg a puhább szivacs, az nyilván ott is alátámasz valamennyit, de mégsem úgy, mint egy nagyon merev szivacs.
De most ilyen esetben hogy tud dönteni a kényelem? Tehát az, hogy mondjuk én férfi emberként érzem, hogy egy velencei tó körbetekerése után nem zsibbadott a lágy résznél, vagy hogy? Vagy, hát nyilván nem rólnak a doktor urológushoz, hogy doktor, nézze már meg, hogy most az a gyerek jó-e, vagy nem.
Hát én azt szoktam mondani, hogy egy jó nyeregnél azt tudni fogjuk, hogy jó, mert nem érzünk semmit. Tehát, hogy leszállunk a bringáról, és az volt, hogy ez egy jó kerékpározás volt, és amúgy...
Találj fel a légnyerget, mit szólsz hozzá?
Hát vannak már ilyenek. Tehát van már pumpálható nyereg is, nem használtam, meg Magyarországon szerintem még nem is nagyon láttam, de hallottam már róla, hogy van ilyen is.
Elborzasztó számokra gondolok itt, már amikor a kasszához megy az ember. Tehát én azt gondolom, hogy egy alapnyerget 20-30 körül lehet választani, de ha már 100 oldalas dokumentációval alátámasztott prostata kímélő nyeregről beszélünk, vagy a hölgyeknek ez a kipuhított, meg ilyesmi, 60-80, jól mondom?
Hát szerencsére ezeket a nyergeket, úgymond azt a nagy költséget fejlesztésbe, azt többfele porlasztják, mert nagyon sokat adnak elők is belőle. De egy ilyen mondjuk úgy belépő vagy trekking kerékpára a nyereg az ilyen 20 és 40 környékén uh-huh. valahol. A sportcélú nyergek azok pedig hát mondjuk úgy a nagy része az mondjuk 40 és 80 között, és akkor vannak az extrém drága nyergek értelemszerűen, az akár 150-180 ezer forint is lehet.
De ez mivel tud többet? Most komolyan mondom.
Hát azoknál ugye nem csak a nyereg kényelme miatt drága, hanem egy-két olyan nyereg is van, például ami 3D nyomtatással készül, ott ugye nyilván mire egy gép per egy nyerget kinyomtat 3D-ből.
Nekem mér jó a végén? Tehát hát, azon, hogy
annyiban, hogy könnyebb lesz a nyereg. Tehát eljöttem. Könnyebb, rezgéscsillapítóbb. Ugye nagyon sokan választanak úgy mindenféle alkatrészt, hogy fontos a súly. Ha most egy 6 kiló alatti bringát össze szeretnénk rakni mondjuk, arra nem tehetünk egy 3-400 grammos nyerget, mert okay. el fogja vinni az egészet.
De szóval így normál tempóban, mint szerintem én és a hallgatóink 97,9%-kal bír, így 100 alatt bőven megusszuk, vagy inkább a 60 körül.
Bőven, én azt gondolom, hogy átlag felhasználóknak inkább én az ilyen 30 000 forintos árkategóriát lőném be. Annyi pénz fölött már speciális igényekkel kell számolni, de én azt gondolom, hogy 30-ért már lehet vásárolni egy jó nyerget, az a fölötti, meg főleg az extrém drágák, azok már nem adnak annyival többet, mint amennyibe többbe kerülnek.
Stúdióban a vendégem Kusz Mátyás, a Bringaland munkatársa, és a nyergekről beszélünk. Nehéz műfaj akkor jól kiválasztani a nyerget, vagy kicsit most már lezárva ezt a témát, nehéz műfaj, vagy azért bonyolult, vagy sok próbát igényel, vagy azért már elő tudunk szelektálni, mielőtt a 150 nyerekből kiválasztjuk azt a hármat, amit elviszünk próbára, vagy megveszünk egyből.
Igen, szerintem az egyik legnehezebb a kerékpáros alkatrészek kiválasztásánál, mert ugye majdnem azt mondom, hogy az összes többi, mert nyilván van egy-két kivétel, mint a markolat mondjuk, mert az is egy olyan pontja a bringának, ahol ugye a testünk hozzáér a kerékpárhoz. De a nyereg az egyik legnehezebb. Van olyan dolog, például ugye az ürőgumó szélességmérés, amivel le lehet szűkíteni mondjuk az 50-ről, vagy a 150-re, mondjuk 50-re, vagy uh-huh. 30-ra, és akkor onnan még egy-két ilyen puhatolózással, nem, ott is meg kell kérdezni, ugye, hogy milyen fajta kerékpáron, milyen a felhasználás, milyen hosszú ideig bringázik egy-egy alkalommal.
Uram, a prostatája, hogy van ezt megkérdezed? Vagy?
Például így van-e különös orvosi problémája, de nem könnyű kiválasztani, azt gondolom, hogy mondjuk olyan 4-5 nyeregre le lehet szűkíteni, hogy milyen nyereg lesz amúgy majd megfelelően kényelmes, és akkor utána már tényleg rá kell szállni az időt és próbálni.
Uh-huh. És akkor azt mondod, hogy a megszokott utunkon azért háromszor körülbelül próbáljuk ki.
Így van, esetleg több nadrággal.
a nyergekben van evolúció? Tehát azért én emlékszem gyerekkoromban ezekre a széles, rugós nyergekre. Most meg inkább ezek a filigránabb, áramvonalasabbnak tűnő nyergek vannak. Folyamatos hát a fejlődés?
Igen, bár ugye mint nagyon sok mindenben itt sem tudnak már nagyon sok újat
kitalálni. Igen, tehát van értelme a fejlődésnek, vagy csak az, hogy na most ez nem tudom, lubukkal bevont, és ettől most ez annyira jó, hogy még 24 ezer forintot tessék fizetni.
Talán a legnagyobb fejlődés ugye az volt az elmúlt években, mikor az egyik gyártó ugye ezt a 3D nyomtatást alkalmazta, mert hogy ott ilyen úgynevezett pressure mapping-el meg kimérték azt, hogy bizonyos embereknek milyen a nyomása a nyeregre, és akkor ez a nyomás térkép alapján elkészítettek egy olyan negatív oldal, tehát olyan nyerget, aminek pontosan minden négyzetmilliméterét meg tudták határozni, hogy az mennyire kemény és mennyire puha legyen.
Fábián László itt, nem?
Hát az egy felső kategóriás nyereg, de én azt gondolom, hogy a 3D nyomtatás egy idő után le fog szivárogni az alsóbb ársávokban is.
Uh-huh. Oké. Van még ebben valami szerint a nyerek témában?
Hát a legtöbb részt elmondtunk szerintem.
Oké. De akkor még beszéljünk mindenképpen licens arról, hogy hogyan kell felújítanunk a kerékpárt. Tehát most én holnap fogom magam, és hogyha nem fáj annyira a jobb térdem, akkor fejéről, tehát visszaállítom a kerékpáromat. Nyilván felpumpálom, van Isten jó pumpám, imádok pumpálni egyébként, de annyira jó pumpám, hogy sikerélmény. És akkor fölpumpálom 3 bárra, vagy nem tudom, ez a keménység, de az például jó-e?
Hogy hát szintén kerékpár, meg te súly függő, tehát attól függ a kerékpár jó nyomásának a beállítása, hogy milyen nehezek vagyunk, milyen kerékpárunk van.
És ráülök akkor, hogy milyennek kell lennie, félig leeresztettnek, tehát félig leeresztettnek kell tűnnie, amikor ráülök, tehát hogy szétkenődést mondom.
Hát az optimális az nem ennyire szubjektív szerintem, hanem minden gumira rá van írva egy ilyen tólig határ, hogy hány bártól hány bárig lehet ugye pumpálni, és akkor én azt gondolom, hogy úgy kell nagyjából valahogy leosztani, hogy az alsó, tehát mondjuk ha egy gumira az van írva, hogy 4-6 bárig, akkor ha valaki mondjuk 50 kg, akkor az alsó 4 bár célozza meg, ha valaki mondjuk 80-100 kg, akkor pedig a felső értéket.
Nagyon jó. Na jó, de ez egy dolog. Jó, örülünk, nem eresztett le, vagy nem ereszte a gumi, akkor mi van még?
Hát a legfontosabb szerintem ugye a biztonsági berendezéseknek az ellenőrzése, ez ugye a fék mondjuk. Tehát egy ilyen break check-et azt mindenképpen érdemes végezni, hogy be tudjuk-e húzni a kart, van-e fogáspontja, és akkor ha nincsen, akkor a féknél én azt szoktam mondani, hogy ha más nem is, de akkor az egy szakértelmet kíván. Tehát, hogyha nem jó, akkor ott kerékpárboltba, vagy kerékpár szervizbe vigyük el a bringát, és akkor ott ránéznek, mert nagyon sok minden miatt lehet rossz a fék.
Ilyenkor vinni már kicsit később, akkor mindig teltház van a szervizekben, nem?
Tavasszal késő, én ezért szoktam, így a tavaszi felkészítést mindig egy kicsit ilyen félve vágok bele, mert a tavaszi felkészítés a legjobb az, hogyha télen elvisszük a szervizbe a bringát, és akkor az megvan csinálva, és úgy tesszük el téli álomra.
12 év alatt hányszor határoztam, hogy télen fogom elvinni? 12 év, hányszor vittem el?
Hát nulla. Gondolom egyszer sem. Igen, mi is
van ez, nem tudom, mindegy.
Mi is ezt tapasztaljuk, sajnos.
Igen, de mindegy, pedig próbálok az élet sok területén tudatos lenni. Oké, tehát a fék az nagyon fontos. A fék egyébként, tehát túl azon, hogy ellenőrizzük és problémát érzünk, mennyi időnként igényel ráfigyelést, hogyha nincs is vele gond, meg hogy ne legyen gond?
Hát időt én nehezen mondanék, hanem inkább kilométerbe tudnám kifejezni, az ilyen mondjuk úgy felni fék, vagy hagyományos fék, tehát ami ugye a felnit fogja minden, ami nem tárcsafék mondjuk, az én azt gondolom, hogy ilyen 2-3 ezer kilométerenként, uh-huh. Ha tárcsafékről beszélünk, akkor mondjuk ilyen 5 ezer kilométerenként érdemes elnézni, ha amúgy nem tapasztalunk vele semmi rendellenességet. A tárcsafékekből ugye fékolajat is kell cserélni évente mondjuk, ideális uh-huh. esetben, és akkor vannak az úgynevezett ilyen görgős agyfékek, azok meg nagyjából a világ végezetéig elmennek.
Lánc?
Lánc szintén van egy ilyen nagyon egyszerű berendezés, egy ilyen lemezkulcsra az hasonlítható, és akkor az egy ilyen lánc nyúlásmérőnek hívjuk. Azt rá kell rakni így a láncra magára, és az kijön az, hogyha beleesik ez a lánc nyúlásmérő, mert úgy van kialakítva, akkor kopott a lánc, és akkor cserélni kell. Ha nem esik bele, akkor még jó. Ezen kívül, ha jó a lánc, akkor érdemes ugye tisztára törölni, esetleg ilyen valami olajat oldószerrel lemosni a láncot.
Ne olívaolajjal, vagy?
Ne, semmiképpen. Ugye megvárni, amíg megszárad, és akkor utána bekenni valamilyen lánckenő olajjal. Uh-huh. Itt szintén óvaintenék mindenkit az ilyen sütőolajtól, meg varrógép olajtól, mert hogy nem véletlenül vannak lánckenő olajok.
Tehát
szintén
lánckenő olaj, az és kerék, adjuk meg neki, ami jár.
Így van, és kerékpáros, mert hogy a motoros lánckenő olaj is volt már olyan, hogy ugye az egy ilyen nagyon sűrű, nagyon olyan anyag, amit motorokra fejlesztettek ki, ugye magasabb fordulatszámhoz, és ha azt a kerékpára kenjük, akkor az mindent fel fog szedni az útról, és nagyon poros, mocskos, koszos lesz a lánc.
Oké, okay. Mi van még, amit így kell figyelni a tavaszi?
Hát azon kívül én azt gondolom, hogy a csapágyak, forgókupó alkatrészek állapotát érdemes elnőrizni, ugye, hogy nem ekotyog, nem előtyög valami, a kormánycsapágyról gondolok, a kormányok a kerekekre, illetve a hajtókarra. Ha ezek megvannak, és amúgy fékez megáll, akkor gyakorlatilag bringázhatunk
el. Oké. Mit szólsz te ahhoz az én alapvető elképzelésemhez, hogy a gyereknek ne ledobott, levetett biciklit vegyük. Lehet, hogy én túl bonyolult vagyunk, mert én emlékszem, hogy gyerekkoromban mivel jártunk a 70-es években, szüleim mindent megpróbáltak, de hát az volt. Hát most csak azért, hát ha hallgatja édesanyám, hogy ne egy megsértődje. De hogy a fiam, aki amikor először egyiket bubi biciklit most már föléri, és elmentünk bringázni, és kiszakadt bele, jaj, de jó dolog biciklizni, én azt gondolom, hogy érdemes befetszölni kicsit jobb ringába, pontosan azért, hogy meg is maradjon az elkeseredésed. Te mit mondasz erre?
Én is egy gyerekkerékpárok választásánál én is ezt szoktam mondani, hogy igazából, hogyha veszünk egy olcsóbb kerékpárt, és mondjuk addig használjuk, amíg kinövi a gyerek, akkor általában azt az olcsóbb kerékpárt annyira lehasználja, lerúgja, hogy az tényleg gyakorlatilag vastelep kategória lesz. Ha veszünk viszont egy jobb kerékpárt, akkor azt el tudjuk adni még akkor, amikor kinövi a gyerek, vagy esetleg a következőnek nyilván odaadni. Tehát gyakorlatilag ráfordított pénzösszeg az mind a kettő esetben ugyanaz lesz. Uh-huh. A különbség az viszont az,
hogy gyerek élvezi.
Így van, igen, így igen. Van. Tehát az összehasonlíthatatlan egy olcsóbb és egy drágább gyerekkerékpár között az, hogy mennyire jó vele kerékpározni. Ugye az, hogy a féket be lehet húzni, hogy egy adott, ugye egy kisgyerek, hogyha rálép a pedálra, akkor annak ugye, ha nagyon nehezen hajtja, el fogja venni a kedvét a bringázástól.
Oké, okay, köszi szépen. Én is így vagyok ezzel. Én mondjuk a Covid előtt vettem a biciklit neki 55 ezerért használtan akkor. Minek mondta, hogy használt, az milyen drága. Mert bocsánat, igen, 55, most ugyanaz az ember mondta, mert most majd lehet, hogy nagyobbra váltunk. 65-öt ad, érte? Nyilvánvalózott a változott egy kicsit a piac, meg minden, de szóval így módon, hogy veszik, még nyereséges is volt, és imádta a biciklit. Még az egy kérdés, hogy a gyerekkel együtt vegyük, vagy nélküle, én megmerném neki venni magam a hátam mögött mondjuk ajándékba a biciklit, de ezzel kapcsolatban neked mi a véleményed?
Hát ez a gyermektől is függ, mert ugye ha mondjuk nagyon háklis a színre, akkor lehet, hogy nem bíznék benne. De alapvetően a gyerekkerékpár a kiválasztásánál azért nem annyira vagyunk szigorúak mi sem, tehát ha megvan egy adott test magasság, akkor ott viszonylag egyszerűen be lehet lőni a megfelelő kerékméretet. Ha megvan a kerékméret, ott pedig már nincs sok varia a gyerekbringák között.
Mátyás, kösz mindent.
Én köszönöm a megkívást.
Kusz Mátyást hallották, a Bringaland munkatársát, aki Cyclocross magyar bajnok volt, és jól el tudtuk beszélgetni a gyerektől egészen a gyerekbiciklikig minden. Tényleg egyiket, bocsánat, még egy gondolat csak. A gyerekeknél is ugyanilyen fontos a gyerekválasztás, vagy azért náluk azért nagyjából már mindegy, mert azért még flexibilisebbek ők?
Nem, hát ott ugyanúgy gyakorlatilag a nekik megfelelő nyerekszélességet ki kell választani, de erre általában a gyerek bringa gyártók azok figyelnek, tehát nem egy felnőtt nyereggel jön a bringa, hanem egy kisebb, komfortosabb.
Tehát általában, amit gyárlak, kínálnak, azért az a gyerekek sok 90%-ának jó.
Igen, nagyon kevés olyan reklamáció volt, hogy még visszahozták a gyerekkerékpárt, hogy na, a nyereg az nem kényelmes rajta.
Okay. Még egyszer köszönöm szépen, Kusz Mátyásnak. Érdeklődnék SMS, mikor lesz Kressz professzor, kérdésem lenne hozzá, egy forgalmi szituáció problémája miatt, és meg is szeretném hallgatni az okfejtést. Köszönöm szépen a kérdést. Nagy valószínűsége jövő héten lesz, de nem 100%-osan biztos, mert lehet, hogy cserégettünk el vendégeket. Most úgy néz ki, hogy jövő héten jön Kressz professzor. A vonalban pedig köszöntöm Magyaris Zoltánt, a Regionálbán munkatársát, újságíróját, szerkesztőjét. Szervusz, Zoli!
Szervusz, Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Igen, a témánk többek között az, hogy hogy hogyan működnek, bejöttek-e ezek az úgynevezett ország, vagy megyei, bocsánat, vármegyei bérletek. Tehát működnek ezek a dolgok? Mert azért volt itt felháborodás, hogy az IC-kre, tehát az Intercity-kre nem jó.
Te mit tudsz? Működik a vármegye bérlet, működik, nagyon sokat adnak el belőle, egyébként az országbérlet is jól fogy. Az országbérletet tudomásom szerint főleg diákok használják. Nyilván, ha valaki egyetemre jár 2-3 megyével odébbről, akkor marhára meg tudja élni. A vármegye bérletet talán inkább hivatásforgalomban munkába járásra használják, de elég jól fogynak a bérletek, tehát működik bejött.
Konstrukcióról neked mi a véleményed? Szakmailag?
Nekem továbbra is ugyanaz a véleményem, ugye erről beszéltünk korábban, a fő problémát én abban látom, hogy a városi közlekedés nincsen integrálva a legtöbb olyan városban, ahol ilyen van. Most úgy tűnik, hogy nyilván nem én találtam fel a spanyol viaszt, tehát ez egy annyira ordító hiányosság, hogy a minisztérium is megpróbál ezzel valamit kezdeni. Most Zalaegerszegen sikerült már dűlőre jutni a helyi közlekedésbeni elfogadásról.
Most már csak 128 nyilván helyen kellene megegyezni, nem körülbelül?
Hát annyi talán, nem, azért annyi nincsen, de van, hát igen, van egy pár, tehát itt a nagy halakra gondolok, tehát a Szeged, ha jól tudom, egyébként Szegeden is vagy már megegyeztek, vagy nagyon közel van, most erre ne esküdjünk meg. De Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, tehát az ilyen...
Ez egy Budapestre lenne rossz, nem?
Hát, igen, Budapest az egy nehéz történet, szerintem...
De miért nehéz, bocsánat?
Na, mindegy. Hát ugye a város mérete miatt, meg hogyha egy Pest megyei bérletbe beveszed Budapestet, az meg akkor aránytalanul olcsó lesz. Akkor a bevétel kiesést csinál, azt valakinek kompenzálni kell, és ugye a főváros meg a kormány minimális szinten sem tud egymással szót érteni, tehát az abban nem reménytelen. De legalább a vidéki nagyvárosokban jó lenne ezt megoldani. Ja,
és az IC-vel mi van? Tehát most nem lehet IC-zni, de majd lehet, majd vagy mert ilyen hát, ígéreteket hallhattunk a minisztertől, Lázár miniszter úrtól, hogy várható esetleg IC-zés
is. Talán esetleg majd, igen, ez egy káosz, tehát ez megint egy olyan dolog, amit előtte kellett volna normálisan lemeccselni, de mindegy, most már ebből főzünk. Van egy nagyon hosszú, szép lista, tehát ugye van egy országbérlet.hu oldal, ezt ezúttal is reklámoznám mindenkinek, akiben ez felmerül kérdésként. Az országbérlet.hu-ra érdemes fellátogatni, és ott a gyakran ismételt kérdések alatt kicsit el van dugva, de el lehet érni egy megyebérlettel igénybe nem vehető, vagy részben igénybe vehető vonatok listáját, baromi hosszú káosz az egész, de a lényeg, hogy útvonalra, illetve vonatra szépen azért ki lehet bogarászni, hogy mi a helyzet. Teljes káosz van, mert van néhány vonal, ahol a magasabb komfortfokozatú vonatok teljesen ki vannak zárva. Mondjuk ez még talán a legegyszerűbb, mondjuk a Budapest-Hegyeshalom vonalon a Learjetek teljesen ki vannak zárva, ez egy tiszta ügy. Vannak olyan vonalak, ahol a nem feláras kocsik igénybe vehetőek, ez a Lökösháza, Budapest-Békéscsaba, Lökösháza, Budapest-Szeged, igen, nagyon fontos, Budapest-Szombathely, Budapest-Zalaegerszeg. Ott úgy van egyszerűen megoldva, hogy az Intercity, helyegyes Intercity kocsiban nem érvényes az országbérlet, vagy vármegye bérlet, tehát IC-t felárat nem lehet hozzá így venni, viszont minden vonaton van felármentes kocsi, ami ugye egy alacsonyabb komfortfokozatú kocsi, abba fel lehet ülni az országbérlettel.
Ja, értem.
Ez még viszonylag egyszerű. És akkor vannak az ilyen, ezen kívül pedig van a káoszosabb része, például a miskolci, debreceni, pécsi Intercity-k, ahol alapvetően nem, viszont van egy ilyen helyi jellegű állomás köz, ahol meg igen. Tehát például a miskolci IC-n a Budapest 60-ra érvényes, meg a Miskolc Sátorra Aljaújhelyre is érvényes, de ugye 60 és Miskolc között nem, tehát a teljes vonalon nem tudsz felülni rá, viszont vannak ilyen rövidebb hivatásforgalmi szakaszok, ahol igen. Ugyanez van egyébként a Hajdúszoboszló-Debrecen között, ami egyébként egészen vicces, ez a 15 kilométer, vagy 20 kilométer egész pontosan. Ugyanez van egyébként a pécsi vonalon is, emlékszem, Szentlőrinc és Pécs között, tehát van egy csomó ilyen kivétel. És hát a legizgalmasabb szerintem egyébként az a Balaton. Ott ugye ott az expresszek meg az IC-k, tehát a Tópart Balaton IC esetében van az, hogy az IC-re nem érvényes, tehát ott nincsen kivétel, viszont az expresszre, tehát a kék hullámra meg a Tópart, ami expresszel van jelölve, ott a külső szakaszon, tehát mondjuk Siófok és Nagykanizsa, Rapolca és Balatonalmádi között, tehát a tó menti szakaszra érvényes. Tehát Budapestről nem tudsz elmenni vele
mondjuk
Balatonboglárra, igen, de hogyha Balatonboglárról be akarsz menni Siófokra bulizni, akkor arra jó, jön arra a vonatra. Tehát, hogy ebben mi a logika, az most, ebben most nem...
De most úgy fölcsinált a szemem, hogy mi pont szoktunk néha Keszthelyre járni, mert akkor lehet, hogy már két út helyett megérte volna egy bérlet, de akkor mégse. Jó.
Nem, hát a Siófoktól jó, tehát hát ez a téboly, hogy itt van előttem ugye a Balaton Express, Budapest déli Keszthely, és ugye Siófok Keszthely között jó, Budapest Siófok között nem jó, tehát ezek
jó, hát jó, majd alakul.
Igen, ezzel
alakul.
Együtt kell élni ezek ilyen
de ott utassatok ezen az oldalon, amit mondtál, az országbélet.hu-n, ott van tervező is talán? Vagy csak így ki kell bogarászni egy...
Nem, ennyire nem szofisztikált a dolog, nem.
Jó.
Nem, hát
és a MÁV app sem fejlődött annyira, mert tudom, hogy bekerült a MÁV appba bekerült a bérlet, de hogy az sem annyira, hogy még felajánlja, hogy erre esetleg oda-vissza már jobban megérni egy bérlet, nem?
De ezt akartam mondani, hogy viszont a MÁV appban, ha tervezel, akkor azt tudja, hogy érvényes rá, vagy nem, elvileg tudja. Tehát okay. Ez azért működik.
A másik, amiről szeretnék veled beszélni, a három témából, és még van 8 percig, illetve most pont 7 percünk, hogy a német határól visszafordították Hungária Intercity-t talán? Mert illetve nem is visszafordították, csak hogy ott váratták egy kicsit, hogy nem felel meg a szabványoknak az a vonat. Nekem azért furcsa ez, mert bár én nyilván, ha vonatozom, akkor tényleg vagy Keszthelyig megyek, az viszonylag jó, de mondjuk itt Budapest környékén szoktam vonatozni, és itt azért elég elégedett a kiszekkel, a flörtökkel, meg ezekkel a különböző stadleres vonatokkal, és ehhez képest meglepő, hogy akkor mégis ennyire gagyi, vagy rossz állapotban van. Oké, ismét Lázár János miniszter, építés és beruházás miniszter azt mondta, hogy a német vasutasokból hiányzott a jó szándék, hogy beengedjék. De ennyire szar állapotban van a magyar vasút akkor ezek szerint?
Igen, részben. Ugye itt külön kell választani a dolgokat, tehát ugye a budapesti előváros mindig is prioritás volt, és 2007 óta gyakorlatilag az első generációs flörtök beszerzése óta ide azért, hanem is azt mondom, hogy ömlik, de érkezik a modern jármű. Tehát a budapesti elővárosból kipucolták az igazi roncsokat. Azok a roncsok egyébként még futnak sok helyen az országban, csak mondjuk neked Budapest környékén lehet, hogy nincs szem előtt, de vidéken ott vannak még a romok. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy a nemzetközi szegmensben nem nagyon történt jármű beszerzés, tehát a nemzetközi flottának a gerincét még mindig a 90-es években beszerzett kocsik adják, amelyek ugye 2017 környékétől kaptak egy felújítást, és itt jön be a Hungária kérdése. A 2017-es felújítási hullámnak pontosan az volt az egyik hajtóereje, hogy a Deutsche Bahn, a német vasút már konkrétan fenyegetőzött azzal, hogy ki fogja csukni a MÁV-ot a német hálózatról, olyan állapotú kocsikat adtak be, többek között a Hungárián nap, mint nap. Tehát ez 5-6 éve volt.
De bocsánat, akkor, hogyha ők fenyegetőznek, akkor nem tudnak, mondjuk nem tudom hány, 20 olyan kocsit kiállítani, hogy az megfeleljen nekik?
Nem, mert ugye a probléma az, hogy ezek a kocsik azért futnak sok helyen, tehát nyilván a Hungária az egy viszonylag zárt szerelvény olyan értelemben, hogy az a Hungáriában fut, de nyilván cserélődnek a kocsik karbantartás egyéb miatt, tehát nem tudsz rámutatni 20 kocsira, hogy akkor ezt fogom tip-top állapotba tartani. Egyébként 20 nem elég, mert a két Hungária az önmagában majdnem 20 kocsi, és még azért van egy pár ilyen erci, ami időnként beforog Németországba. Tehát a lényeg a sztoriban az, hogy ez nem egy új probléma, tehát ez nem most kezdődött. A jó indulatot műszaki kocsi vizsgálat tekintetében nem lehet értelmezni, tehát ez egy nettó politikai baromság, már bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát ilyen nincsen nemzetközi kocsiknál műszaki szempontból, hogy jó indulat vagy nem jó indulat.
Fekete-fehér, nem?
Hát viszonylag fekete-fehér, tehát ha például nem zár az ajtó, akkor nem zár az ajtó. Most azért azt vegyük figyelembe, hogy Magyarországon ez a kocsi 120-as pályán közlekedik, kilép párkánynál elhagyja az országot, viszont Németországban ez nagy sebességű szakaszon közlekedik 200-as tempóval, meghúzzák mondjuk Berlin és Hamburg között. Tehát baromira nem mindegy az, hogy mondjuk az ajtó rendesen zár, vagy csak úgy nagyjából véreteszele. Érted? Tehát lehet, hogy ki tudom rugdosni párkánynál a vonatot, de lehet, hogy mondjuk Németországban az már nem lesz most.
Érzem.
És egyébként szakmai belkekben azon röhögünk, hogy Lázár János most itt ilyen magyar ellenes ízét vizionált, és azon röhög mindenki, hogy tulajdonképpen a Hungária aznap sem volt jobb vagy rosszabb állapotban, mint előtte vagy utána, bármikor. egyszerűen annyi történt, hogy jött egy olyan jegyvizsgáló a német oldalon, aki még nem látott Hungáriát, és nem tudta, hogy erre legyinteni kell, mert ez nagyjából minden nap ilyen. És ő egyszerűen komolyan vette, valószínűleg ennyi történt, hogy valaki komolyan vette a dolgát, és hiperaktív volt, és azt mondta, hogy hát hello, hát nem működik a klíma, rossz a WC, hát akkor nem megyünk sehova. Holott egyébként valószínűleg másnap sem működött valami. Nekem tonnányi ilyen fotón van különféle bécsi, meg mindenféle eurocitik magyar kocsiairól, hogy mi nem működik meg, milyen sikszét. Az osztrákok rendszeresen lezárva küldenek vissza bécsi RC-be is kocsikat, mert WC nem működik, ajtó nem működik, klíma nem működik.
Komoly. Zoli, gyorsan még egy másfél perc választ kérek szépen a következő kérdésre, hogy láttam, hogy cserélődés történt a MÁV igazgató tanácsában. Ez jelent valamit, vagy ez csak ilyen politikai döntés? Tehát, hogy esetleg valamit itt fejlődik nem. Esetleg a cég?
Nem. Itt egy valami jelent valamit, az a pénz. Tehát minden más az mellébeszélés. Most azt, hogy kitültetnek a felügyelőbizottságba, ezek főleg politikai pozíciók. Nem is szakmai pozíciók. Tehát most azt, hogy melyik...
A felügyelőbizottság ráadásul, igen.
Persze, ezek kifizetőhelyek. Tehát most azért, mert benne ülsz egy ilyen FP-be, egy ilyen felügyelőbizottságban benne ülsz, hát most is nem egy évben párszor elmész, és akkor ott hümmöksz, jó a kávé. Nem ezt fog változtatni. Itt egyébként pont a Hungária kapcsán beszéltünk erről. Ezen egy valami tud változtatni, és ezt nyilván Lázár János is jobban tudja, mint én, vagy legalábbis reméljük, hogy tudja. Azon a problémán, amit ő jó indulatnak vesz, nem a jó indulat hiányával van a baj, hanem a pénz hiányával. Tehát itt nem a német vasutasok jó indulatát kell kunyizni, hanem itt nemes egyszerűséggel pénz kellene. És az, hogy most kit neveznek ki FB tagnak, teljesen mindegy.
Yeah.
Hogy tök totál mindegy. A kérdés az, hogy mennyi pénz lesz. És most pont most néztem a jövő évi költségvetést, és valami 300 milliárdak kevesebb van vasútra.
Kérdés,
hogy hát ez nyilván ez a költségvetési előirányzat, tehát ez nyilván bizonyos tételeket jelent, de azt tudni kell, hogy a Magyar Vasútra a költségvetési előirányzaton kívül ad hoc fejlesztési összegek is nagyon komoly mennyiségben mennek. A kérdés az, hogy ez most azt jelenti, hogy lesz-e annyival több fejlesztés a másik oldalon, de én úgy gondolom, hogy ha kevesebb van a költségvetésben, akkor ezt a vasút is érezni fogja. Tehát nem látom azt, hogy mitől javulna.
Zoli, köszönöm szépen!
Nagyon szívesen!
Dr. Magyarit Zoltánt hallották, a regionalban.hu szerkesztőjét. Köszönöm szépen! És köszönöm szépen önök is a figyelmet, még egy esős a végére, könyörgöm, hagyjuk a Vármegyét, az megye, írja Robi, hát nem, ezért ne tessék haragudni, én csak próbáltam követni. Látja, én is először összesen megyét mondtam, illetve hallhatta. Oké, nekem egyébként tök mindegy. Úgyhogy, meg ugye a Vármegyeikötől szépen is hangzik. Úgyhogy, de nekem sem ára a szám egyébként, mint ahogy még a Moszkva Kálmán térese, de azt hagyjuk. Oké, köszönöm szépen a figyelmüket, tehát várom önöket jövő héten, hallgassák tovább a Klubrádiót, szeressék, lájkolják bármilyen fórumon. Fábián Lászlót hallották, további szép napokat kívánok, viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig.